Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen. Gyertek, csendesedjünk el, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked. Minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, áldunk a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, áldunk a világ megváltásáért Jézus által. Megvalljuk azonban, Istenünk, hogy vannak olyan dolgok is a mi életünkben, amelyek fájdalmasak, amelyek ránehezednek a mi szívünkre, ad, hogy ezeket is meg tudjuk érteni, a te kegyelmed által fel tudjuk dolgozni, és meglássuk bennük a te akaratodat és a te szeretetedet. Ad nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged. Nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és szerető atyánk, segíts most minket abban, hogy igédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus segítségével, jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újíts meg szívünket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek a mai délutáni istentiszteleten. A 73. Zsoltárt fogom felolvasni mindegyik versével. Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártamban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólítják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyalapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha felsárkánsz, Uram. Ha keseregne is a szívem, és sajogna is a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettelet. És különösen figyeljünk a felolvasott ige szakaszból a 26. versre, amelyet ismét felolvasok. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem, örökké. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára mindannyiunk számára ismerős az a szó és az a fogalom, hogy örökség. Ez volt a felolvasott 26. igeversben is egy kulcs szó, örökség. A hívő zsoltáríró beszél az ő örökségéről. És hogyha egy picit elgondolkozunk ezen a fogalmon, elég sok mindent megértünk belőle. Az örökség mindig valakinek a hagyománya, valaki hagyja valakire, az utódjára az örökséget. Olyan ez, mint egy hatalmas nagy ajándék. Bizonyára mi is hallottunk olyanokról, akik váratlanul örökséget kaptak, örökség így lett az osztályrészük, és ebből nagyon meggazdagodtak. Az örökség olyan dolog, amely tulajdonképpen kifejezi az Istennek az ajándékozó szeretetét. Mert aki örökséget hagy, az abban a pillanatban lemond a teljes örökségről, a teljes vagyonról, és átruházza, áthagyományozza azt másra. Aztán, amikor az ige szól az örökségről, akkor eszünkbe jut, és a Zsoltár nyilvánvalóan nem vagyonról, nem anyagi dolgokról, nem házról, nem bankbetétről és autóról beszél, ami a mi földi fogalmaink szerint esetleg örökség lehet, hanem egy másfajta örökségről. Egy másfajta, ami nem anyagiakban mérhető. És ez az örökség valóságosan közel áll az örökké valósághoz. Mert az igazi örökségnek ez a lényege. Az igazi örökség az mindig megmarad. És tudjuk jól, hogy számunkra is vannak eltávozott szeretteinktől kapott örökségek. És ezek az örökségek nem tárgyak. Ezek az örökségek nem olyan dolgok, amelyeket adni-venni lehet, amelyeket továbbadhatunk és pénzé tehetünk. Mert igen, van lelki és van szellemi örökség. Van olyan örökség, amelyet a másik lényéből kapunk meg, és tudjuk, hogy az a lényege, hogy folytatnunk kell. Folytatni kell a lelki-szellemi örökséget. A Zsoltár író is beszél örökségről. Kétféle embercsoportot állít elénk, illetve pontosabban úgy fogalmazhatnék, hogy egy embercsoportot a kérkedők, a kevélyek, a gazdagok, a földi gondolatok szerint jólétben élőknek az embercsoportját, és magát is feltárja az Istennek intézett imádságában, beszél önmagáról is, és leírja sok más dolog mellett is, hogy mi lesz a kérkedőknek az öröksége. És nem is csak jövő időben, hanem jelen időben is meg kell fogalmazni ezt a mondatot, hogy mi a kérkedők öröksége, és mi az Isten szerint élő embernek az öröksége. Azt gondolnánk földi elgondolkozásunkkal, hogy akinek nagyon sok vagyona van, annak hatalmas nagy öröksége is lesz, tehát ezt fogja továbbadni az utódainak. És valóban egy olyan ember csoportról beszél itt a Zsoltár író, amely talán a mai világban is egy nagyon idealisztikus és követendő példa, hiszen az emberek nagy része szeretne ma is meggazdagodni, gazdaggá válni, mert ugyanúgy gondolkozunk, ahogy az ókorban gondolkoztak ezek az emberek, és ugyanúgy, ahogy a Zsoltár író is majdnem belecsúszott ebbe a gondolatkörbe, hogy a boldogság, a földi boldogulás egyedüli függvénye az, hogy mennyi pénzem van, mennyi vagyom van a kezemben. Így gondolkoztak ők, és a Zsoltár író is majdnem elsodródott. És éppen ezért, mert hatalmas a vagyonuk, hatalmas a pénzmennyiség, nagyon elbizakodott életet élnek, és a Zsoltár író azt tapasztalja, hogy mintha ezeknek a nagyon gazdag embereknek még az egészsége is jobb lenne. Nem csak azért, mert jól tápláltak, hanem nem éri őket semmi baj. És teljesen kétségbe esik, hogy hol vannak azok a szellemi értékek, hol vannak azok az örökségek, amelyeket az atyáinktól tanultuk. Talán mi is elgondolkozunk ezen a mai világban, amikor azt láthatjuk, hogy sokszor azok érvényesülnek, akik pénzzel, vagyonnal rendelkeznek. És elgondolkozunk talán mi is azon, hogy hol van az a szellemi örökség, amit apámtól, nagyapámtól, nagyszüleinktől, dédszüleinktől talán kaptunk mi is, akik arra neveltek, hogy élj tisztességesen, légy egyenes, becsületes munkával, keresd meg a kenyeredet, saját munkád által, tarts tiszteletben a másik embert. Hihetetlen, hatalmas nagy értékek ezek. És talán bennünket is megkísért a gondolata, hogy a Zsoltár írót is, hogy hát miért ne lehetne nekem is a vagyonra helyezni a hangsúlyt, és csak azért élni, és csak azért dolgozni, hiszen látom, hogy milyen jó módban, jó létben élnek, mintha a baj is elkerülni a gazdag embereket, milyen jó lenne így élni. Bizonyára mindannyiunkat megkísértett már ez a gondolat. Megkísért az a gondolat, amelyet József Attila Két hegzameter című versében is megfogalmaz. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Ez a mai világnak egy cinikus hozzáállása. Miért legyek tisztességes? Miért a szellemi javakat keressem? Miért az erkölcsi törvény szerint éljek? Kiterítenek úgyis. Úgyis meghalok ugyanúgy, mint a másik ember. Csak ő történetesen azt a 70-80 évet gazdagságban élte le. Lehet, hogy sok korrupció, csalás, rablás, kizsákmányolás, másik ember elnyomása kapcsolódik ehhez a vagyonhoz, de mégis. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Aztán tudjuk jól, József Attilai versnek is van egy folytatása, és a Zsoltárnak is van egy folytatása. József Attila úgy folytatja, miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. És a Zsoltár író is már teljesen kétségbe esik, már nem tudja, hogy mi is az igazság, melyik úton haladjon. A gazdagság, a kérkedés, a dőfösség, a kevésség, a fennhéjázás útján, vagy az Isten előtti alázat útján. És akkor írja a 16. versben, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. És gyakran eljut az ember eddig a pontig, meg akarom érteni, szeretnék érteni, de egyszerűen fel kell adjam, mert nem tudom. Nem tudom megérteni, amik történnek körülöttem. Nem tudom megérteni azokat a bajokat, szenvedéseket, fájdalmakat, sőt betegségeket, amelyek az én életemet is nyomorítják. Nem tudom megérteni, túl nehéznek tűnik nekem. Teljesen rárezdülhetünk a Zsoltár író gondolatára, érzésére. És lássuk meg, hogy mit tett a Zsoltár író akkor, amikor a saját értelmének, felfogó képességének a határáig eljutott. Így folytatódik a 17. versbe. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Elment Isten szent helyére. Ez egy jelképesen is felfogható cselekedet, felment a szent helyre, amely Jeruzsálemben egy dombtetőn volt, ezzel is kifejezve azt, hogy az Isten valóság az emberi valóság felett helyezkedik el, az Isten valósága olyan valóság, amelyről rá lehet látni felülről, madártávlatból az emberi életre. A Zsoltár író az Isten szemével szeretné látni a saját életét, hogy mi az igazság végül is. Tisztességes legyek, vagy ne legyek tisztességes. És tulajdonképpen ez a templomba menetel, ez az Isten közelségének a keresése adja meg számára a választ. És a válasz tulajdonképpen annyi, hogy megvilágosodik előtte, hogy a gazdagoknak, a kevélyeknek, a fennhéjázóknak, sőt az Isten tagadóknak, a magukat Isten elől elrejtőknek, hiszen a 11. versben ezt írja, hogy ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Ezeknek az embereknek meg lesz az örökségük. És amikor már erről beszél, amikor már az életből kitávozó ember örökségét említi meg, akkor érezzük, hogy itt nem földi javakban mérhető örökség és vagyonról van szó, hanem valóban a túlvilágon megvalósuló jutalomról. Jutalomról negatív módon, vagy esetleg pozitív módon. Mi lesz az örökségük? Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Ez a szörnyű örökség. Ez az az örökség, amelyet Jézus is elmondott a gazdag és a Lázár példázatában. Amikor a gazdag élte a világát, dőzsölt, naponként lakomákat szervezett és tartott, és hát eljön az ítélet napja, átkerül a túlvilágra halála után, és kiderül, hogy semmit nem ér a gazdagsága, és a túlvilági öröksége az Istentől való távol lét. Az, hogy látja, hogy vannak ott valakik, akik üdvözültek, de én nem vagyok közöttük. Ez a fájdalmas örökség azoknak, akik tagadják az Urat, akik nem benne bízva, hanem a földi javakban bízva élik életüket. És a zsoltáríró számára, aki hánykolódik és próbálja a megoldást megtalálni. Ez az Isten szent helyén valami titokzatos módon nem tudhatjuk, hogy hogyan. Nyilván az Isten, ahogy a régiek mondták, Isten belső tanácsvégzése nyomán ma úgy fogalmaznák meg, hogy a Szentlélek megsúgta neki, vagy ráébresztette az igazságra, de mégis rájön arra, hogy ez az örökségük. Megnyugszik, mert rájön, hogy mégis jó úton jár. Rájön arra, hogy lehet, hogy sokan hallgatnak a gazdagokra, és sokan szeretnének olyanok lenni, olyan magas lóra, magas polcra jutni, mint a gazdagok. Sokan követik őket, és hallgatják a szavukat. Azonban ő ezek után már ki tud tartani a keskeny úton. Azon a keskeny úton, amely az életre visz. És az utolsó szakaszában a Zsoltárnak gyönyörű szépen leírja, hogy mi is az ő öröksége. És mi a tiszta szívű embernek az öröksége. Ha egy szóval, egy gondolattal kéne kifejezni, akkor talán azt mondhatnám, hogy az Istennel való közösség. Mindig veled vagyok. Ez a hívő embernek az öröksége. Mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet, mondja a zsoltáríró. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön, sem gyönyörködöm másban. Picit álljunk meg, mert úgy érzem, hogy elszaladunk nagyon sok minden felett, de nyilván idői korlátok közé vagyunk szorítva, de hát ezt a 25. verset egy kicsit mélységében meg kell értenünk, úgy érzem. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Nem tudom, értjük-e, hogy mit akar ez elmondani. Azt akarja elmondani, hogy bárhová néz, bármit szemlél, Istenben gyönyörködik. Hát nem azt látja, hogy az egy ember, aki szép vagy csúnya, gazdag vagy szegény, sovány vagy kövér, hanem az Isten művét látja benne. Mindenben, és ezt csak a szent helyről lehet megtenni, tehát a szent hely magaslatáról, az Isten által ajándékozott hatalmas látással és bölcsességgel, hogy nem gyönyörködöm másban a földön, csak te benned, mert tudja és tapasztalja, hogy minden szépség, jóság, tökéletesség egyedüli forrása Isten. Mindennek. Mindennek, amit látunk itt a világban. És szívleljük meg ezt akkor, amikor valamiben gyönyörködünk, valami szépség tárul elénk. Az Urat látjuk. Benne gyönyörködünk. A hitnek egy ilyen intenzív fokára jut el tehát a zsoltáríró. Nincs senki rajtad kívül a mennyben, indul a mennyből. Tudja, hogy Isten egy transzcendens, a világon túli valóság. És rájön a következő félmondatban arra, hogy ő nem csak ott van, hanem itt van közöttünk, és ő is látható és megtapasztalható mindannyiunk számára. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Tudja jól, és tudjuk jól, hogy olyan testben élünk, hogy olyan életünk van, aminek egyszer vége lesz. És a zsoltáríró számára ez nem félelmet jelent. Nem azt jelenti, hogy jaj, rettegek az elmúlástól, rettegek a betegségtől, rettegek a szenvedéstől, hanem egy sztoikus nyugalommal, egy hívő, megelégedett nyugalommal szemléli mindezt. Igen, tudom, hogy elenyészik majd a testem. Tudom, hogy ez csak anyag. Ez öregszik, megbetegszik. Aztán, amikor leáll a szívverésem, amikor leáll a vérkeringésem, a testemnek a funkciói, akkor bomlásnak indul. Tudom, de azért nem tud annyira érdekelni, mert tudom, hogy az lényemnek a középpontja, az én egész lelkem, amely független a testemtől a halál után, az az Istené. Szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem. Az ószövetségi ember számára, amikor a szívről beszél, a nem látható lényének a megfogalmazása, amit mi léleknek mondunk, vagy ami szellemünknek mondunk. És a zsoltáríró leírja itt konkrétan, hogy tudja, hogy el fog enyészni ez a portest, de mégis az ő lényének van egy hatalmas nagy örökség, és ez nem más, mint az Isten. Így jut el a kételkedéstől, a bűnös emberek szemlélésétől, és már majdnem megindul az ő útjukon. Eljut innen egészen a templomi gondolkozásáig, Isten előtt való elcsendesedéséig, és ebből jön le az a hatalmas igazság, hogy Isten vele van. És az igazat azt látja, Lehet, hogy eltelnek évek, évtizedek, és nem érzi az ember, hogy megéri a jó úton járni, de mégis egy-egy magasztos pillanatban, egy-egy templomi órában és csendben ez élettel közeli valósággá válik, megcáfolhatatlan, megfellebbezhetetlen igazsággá. Te maradsz Istenem örökké. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak most, nem csak két héttel ezelőtt, nem csak az eddigi életemben, amelyben hál' Istennek megsegítettél, hanem örökké. Az ember nem láthatja a jövőjét. Tudjuk jól, hogy van egy görög mítosz, amely arról szól, hogy egyes lények szerették volna látni a jövőjüket, aztán az Istenek megtréfálták őket, mert csak a haláluk napját látták, és egész életükben szomorúak voltak. Az ember nem láthatja a jövőjét, és ez jól is van így. Azonban Isten olyan ígéreteket ad nekünk, ami mégis szilárd, amelyben bizalmunk lehet, és Zsoltár író számára és nekünk is ez lehet, hogy Isten marad a mi örökségünk örökké. És itt ér körbe a gondolat, ez az igazi örökség, ami örökké tart. Az örökséget azért hívják örökségnek, az örökké valóság, vagy az örök szóból képezve, mert valami folyamatosságot, valami generációkon túlívelő érték, stabilitást feltételez. Ebből a szempontból a földi világban megőrzött örökségek csupán a fragmentumai, a töredékei, egy-egy árnyképei a valódi örökségnek, az Isten által megőrzött, az Isten által adott örökségnek, amelyben a hívőnek osztályrésze van és osztályrésze lesz. Azt szeretném még végül elmondani, hogy a mai napon tudtam azt meg, hogy itt a templomban is van egy gyönyörű szép örökség, és ez is mutasson arra, hogy mennyiben van igazi örökségünk. A templomnak azon a részén található egy zászló, egy magyar zászló, amit 1945-ben Kárpátalján egy asszony, amikor jöttek az oroszok, bevart a matracba. Senki nem tudott róla egészen 1990-ig. Még a férje sem tudta, és 90-ben elővették, és amikor leégett a templom, ezt a zászlót nekünk adományozták. Tehát Isten tisztelet után egész nyugodtan oda lehet menni, és ott abban a kis fülkébe található hátul fönn a falon. Örökség. És nyilván ez a zászló sem azt jelképezi, hogy milyen fontos az a posztó, az az anyagdarab, hanem az egésznek a szellemisége a lényeg. Mert az örökség mindig arról beszél, hogy van szellemi érték, van lelki érték. És ezeket kell megőrizni, és ezeket kell továbbadni. És ezek a szellemi lelki értékek válnak teljessé, és kapjuk meg a maguk teljességében, akkor, amikor mindannyiunk megérkezünk. Megérkezünk, bár elenyészik a mi szívünk, elenyészik a mi testünk, de a szívünknek mégis lesz egy hatalmas nagy öröksége, és ez nem más, mint az Úristen. Ebben a hitben, ebben a bizalomban erősödjünk meg az Isten szent lelke által. Amen. Áldunk Istenünk azért, hogy Te ajándékozó Úr vagy. Köszönjük azokat az ajándékokat, amelyekkel bennünket is gazdagítasz. Köszönjük azokat az örökségeket, amelyeket szellemi-lelki módon vettünk, ami elődeinktől, szülőktől, nagyszülőktől, tanítómestereinktől. Hálát adunk mindezért. És add, hogy úgy tudjunk élni, hogy mindezt továbbadhassuk következő nemzedékeknek, generációknak. Mert tudjuk, hogy az igazi örökkévaló hazának a töredékei ezek, az igazi örökkévaló hazára utalnak Jézus Krisztus által. Így vezess bennünket, mindannyiunkat tovább a keskeny úton. Add, hogy az elmúlhatatlan értékeket gyűjtsük. Add, hogy ami eszköz, az eszköznek tekintsük. Ami érték, azt megőrizzük. Imádkozunk Istenünk mindazokért, akik nehézségeket, fájdalmakat kell elszenvedjenek. 3 hete távozott el egy 44 éves asszony, kinek szerettei közöttünk vannak. Kérünk, erősíts meg őket abban a reménységben, hogy az ő osztályrésze az örök üdvösség lett. És add, hogy gyászukban a te vigasztalásodat venni tudják. És így imádkozunk minden gyászolóért, aki szívében fájdalommal van jelen közöttünk. Add, hogy a te igéd, a te ígéreted legyen balzsam és gyógyír az ő számukra. Úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, nem veszik el, hanem örök élete van. Örök élet, veled való közösség, örökké való örökség. Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.